Teraz sì, io devo dire che ci sono anche 5-7 di persone che sono in Istanbul, Medishon, Perception, si può dire che è un po' di condizione, quindi voglio chiedere se può dire che lasciamo le due di queste. Quindi, Amerikában él, 1975-ban Amerikában egy szerzett diplomát egyetemen, és talán a számos érdeme kitüntetése díja említeni így meg, hogy 2011-ben a 2011-ben alapított Magyar Építészeti Rendezvényen első díja volt. Ezt a díjat adok számára hozták létre az ország határon kívül. Fejleti tevékenységet. Magyar Péter Amerikában él, számos más országban dolgozott, Belgiumban, Németországban, Dániában, de a fő működési területe mégis az Amerikai Egyesült Államok. Az imént kifaggattam, mert kíváncsi voltam, hogy amerikai módra illetve szikrázott-e, ahol az állásokat sikerült, hogy hívták. És valóban igen, tehát alapon át a Cincinnati, majd Kansasban vissza valóban területileg is sok helyen működött, és ezeknek egy része egyetemi állásokat tanított, most is van, és hát vezető oktatóként működött hosszú keresztül. Mostani székfoglaló előadásához talán azt kell feltétlenül megemlítenem, hogy olyan építészeknek a nevéhez a rajzolás nagyon erősen kötődik. Kritikus kolléga írt arról, a rajz számára a munkaeszköz, ami egészének megértésére, kifejezésére szolgál, és ha jól tudom, a mostani székfoglaló előadásnak rész jelentőségünk szerint lesz. Fölkérlek akkor, hogy székfoglaló előadásra.
Köszönöm szépen a bevezetést, és köszönöm a megjelenteknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Fel fogom olvasni a nagy részét az előadásomnak, mert pontosságot azt hiszem fontosnak tartom, úgyhogy elkezdem. Ezt a mérhetetlenül fontos és érdemeimen túli megtisztelő kitüntetést nem tudom eléggé megköszönni azoknak, akik kezdeményezték, majd megszavazták. Mint minden hasonló érdem, csak kis részben az enyém, mert szeretteimnek, barátaimnak nagyon nagy része van énem, egyéniségem és produkcióim megvalósításában. Tehát hálával tartozom minnyájuknak, szavakban kifejezhetetlen mértékben. Hogy ne zavarjam meg az akadémiai magaslatokat, melyben ez a mitikus szék trónol, engedjék meg, hogy előadásom első részében egy tényszerű, adatokat tartalmazó számadást adjak. A múltba messze visszanyúló életpályám tartama miatt lehetetlen és főleg szükségtelen lenne, hogy minden tevékenységemet felsoroljam itt és most. Ezért csak a legfontosabbakat szeretném megemlíteni. Tanultam, tanítottam, kutattam és praktizáltam az 5 kontinens közül 4-en. Már említettem a személyeket, akik társaim voltak fizikai vagy csak lelki jelenlétükkel ezen az utazáson, így most csak megismétlem elsődleges fontosságú szerepüket. Néhány hete megjelent 6 könyvből álló sorozatomnak a Pen Zen Diaries összefoglaló címet adtam, mely magyarul talán tollal írott zen naplók címen adná vissza legjobban intencióimat. Azért említem itt, mert a cím ugyan friss, de az érzés mindig kezdettől fogva elkísért, az alkotás nem e világi öröme, a munka alatt és következtében érzett eufória. Terveztem három magyar nemzeti színházat, egy párizsi és egy kínai operaházat, múzeumot a piramisok mellé és Velencébe, kikötőt Japánba, színházat Nigériába és Cardiffba, könyvtárat Stockholmba és a Prado kibővítését Madridba, Nelson Mandela emlékművet Dél-Afrikába, hogy csak néhányat említsek, százat meghaladó terveimből. Ezek csak mind megálmodott, nem megvalósult munkáim voltak, elmondhatatlan gazdag forrásai tanulmányaimnak. Habár a mostanában megépült dr. Lázár Antallal együtt tervezett Budapesti Sport és Kulturális Központ, egy tüskecsarnok, is a felsoroltak szépségével és fontosságával bír, a többi itthon és külföldön megépült munkám talán kevésbé csillogóak, de ugyanolyan teljességet hoztak életembe, mint az előzőleg említettek. A tanítás, építőiskolák vezetése és megalapítása mellett időt szakítottam arra, hogy a kamara által is kötelezett, de magánszorgalomból űzött szakmai továbbképzésemet kisebb, de nehéz próbatételeknek vessem alá. Így születtek meg pályázati beadványaim házak Gunnar Asplundnak, Michelangelónak és Johann Sebastian Bachnak. És itt érkeztem székfoglalom előbb említett magaslatára, Bachot elismerve tanítómesteremként. Előadásom címét Simon Dinnerstein Bach lemezétől kölcsönöztem, valami majdnem kimondódik. Mint azt Ildikó húgom pár hete megfogalmazta, e székfoglaló meg kell, hogy feleljen a millió által teremtett elvárásnak. Az nyilvánvaló, ahogy az ember itt áll, hogy a millió alatt nem csupán a hely szellemét értjük, hanem mindenek fölött a nagy szellemek helyét. Képességeim határait figyelembe véve, ezennel megkísérlem, hogy saját kiértékelésemet bemutathassam önöknek. Munkásságomat a mit, hogyan és miért kérdésekre adott rajzos és szóbeli válaszokkal szeretném összefoglalni. Az unalom elkerülése céljából úgy gondoltam, hogy a hogyan és a mit rajzolt anyagát a miért kérdés szóban megválaszolt monológiával szakítom meg. Ez remélhetőleg maga mögé is és elé is vetít valami fényt, így talán a módszert és termékeit egyaránt könnyebben értelmezhetjük. Mások is mondják, és én is tudom, hogy rajzaimban a szenvedély és a precizitás összefonódik. Ezért mutatom be elsőnek egy kis rövid videóban a mi a térfolyamatosság feltétele kérdésemre adott választ, mely közvetlenül a felületfolyamatosság szükségességének felismeréséhez vezetett. Így választhattam a sajnos még nem nagyon kiaknázott kutatási témámat, mely a topológia alkalmazásával új és régi felfedezésekhez vezetett az építészeti tér és a végtelen kapcsolatának témakörében. Ez a videó a rajzolási módszeremet is bemutatja élőben. Krémszínű levélpapírra, tollal és tintával, minden előrajzolás nélkül készítem rajzaimat. A videó 5. rajzán és az azt követő néhányon a térlenyomat töredéknek nevezett módszert használtam, amit szinte minden tervemnél alkalmazok. Rajzaimnak 10%-a, mint egy 1000 rajz, 17 könyvemben jelent meg. A jövőben olyan könyveket tervezek, melyek a rajzolás folyamatát mozgásában rögzítenék egy úgynevezett rajzlemezen. Szinte úgy, mint a most következő videó, csak a rajzeszköz láttatása nélkül a kúszó vonalak gondolatmegvalósító képességét hangsúlyozva. Könyvtervekkel kapcsolatban van egy régóta dédelgetett másik elképzelésem is. Egy építészeti mesekönyvet szeretnék írni. Már lekéstem az unokáim érdeklődési szféráját, de talán majd az ő gyerekeikhez szól, mielőtt a két hüvelykújas telefontáncba beleszeretnek. Egyelőre még csak a címe Téri mese és a vezető paragrafus született meg. Az így hangzik. És elkezdte írni a következő rajzot, gondolatokat vonalakba sűrítve. Édesanyja ígérte, hogy az idő megtorpan és úgy marad, ha ezt minden nap csinálod. És ő írt és írt. Házakat és palotákat uralkodóknak és akik felett uralkodtak, költőknek és uraságoknak, borbélyoknak és professzoroknak. Különböző országokba és tartományokba, a földre és máshova, néha csak önmagának. Így fedezte fel a világot kívülről és belülről, alulról és felülről, néha még saját lelke csendes zugait is. Most szíves engedelmükkel bemutatnám a 9 perces Space Sprint térlenyomat videómat, remélvén, hogy ez megadja a választ a hogyan kérdésre. A videót Johann Sebastian Bach második C-moll partitájának első és negyedik szimfónia és szarabant tételek kísérik. Bocsánat. Szerettem volna, és elnézést kérek Bachtól és Miss Dinersteintől, de megszakítom, azt hiszem szükséges magyarázatokat fűzni a rajzokhoz. Habár ez a rajz tökéletes lenne az építészi ego magyarázatára, ez az házam, ez a föld, de nem erre született, hanem arra, hogy érzékelje azt a sokszor elhangzott tévhitet, hogy mi tartalmazzuk a teret, holott a tér tartalmaz minket. Tehát ez azt mutatja, hogy ez a világűr, a tér, és ez behatol az épületbe, a felvett folyamatosság, az épület és a föld felszínét folytatva. Tehát ez volt az egyik lényege ennek a bemutatásnak. Itt pedig megint csak egy olyan, hogy a tér és a nem tér közül, ahelyett, hogy a teret vizsgálnánk, a nem teret rajzoljuk általában, és ez remélem egy jó indoka lehet annak, hogy erre a módszerre tértem, amely ezzel a térlenyomattal tulajdonképpen egy olyan elméletben létező felületet ábrázol, amely mind a térhez, mind a nem térhez tartozik, tehát rajzolásával mind a kettőt egyszerre szimultán tudjuk nyomon követni. A sokszor elhangzott vád, hogy ez a módszer nem ad választ a szerkezetre, ezt úgy szoktam megválaszolni, hogy igen, ez nem a elsődleges célom, habár minden felületváltozás általában előrejelez valami anyagi és szerkezeti változást. Tehát tulajdonképpen jelen van, csak egy rejtett formában. Ezt mondtam az ötödik rajz, hogy a bizonyos térlenyomat, töredékek vagy fragmentek, ezekkel, mivel a felület az megszakítható, ezek a cikcakos vonalak azt jelentik, hogy el van tépve ez a bizonyos elméleti felület, és folytatható, tehát összeadható, ezekből a részletekből rekonstruálni lehet az egészet, vagyis inkább összerakni az egészet, ami a tervezés folyamán ilyen részleteknek a variációinak a feltárásából, felfedezéséből adódik. Itt egy pár változatát látjuk ugyanannak a bejárati részletnek. Ez viszont az első áttérés a metrikus, tehát a méret helyes geometriától, ahol az irányok, arányok, méretek a fontosak, szemben a topológiával, amit gumilemez geometriának is neveznek, azért, mert úgy képzeljük el, hogy ezt a vékony felületet, testetlen felületet tulajdonképpen tetszés szerint hajlíthatjuk, mozgathatjuk, tehát csak a tér kapcsolatokat kell megtartani. Amit itt látunk, hogy ezek a nyílások majd később csövekként jelentkeznek, de ugyanazt csinálják, hogy bevezetik a teret a külső felületről a belső felületre. Itt ez még egy átmenet, itt az ajtó és a többi nyílás nincs megkülönböztetve. Itt is hasonlóképpen a belső tér buborékát, a a nyílások összekütik a külső felülettel, amely most ki van feszítve egy viszintes, úgynevezett viszintes felületté, amelyet azután a következő és utolsó ábránál egy ilyen egyszerűsítési folyamatnak vetettem alá, mégpedig a buborékot kilukasztva, az is egy viszintes felületként jelentkezik a metszetben. Itt még a csövek, tehát a nyílások, ajtók és ablakok még mindig jelen vannak, de ezen az egyszerűsített térlenyomaton, ezen már egy képletként jelentkezik, ami tulajdonképpen a tér szerkezetének a lekottázása. Egy másik egy könyvemben a tervezési folyamatot vizsgálva szó szerint alkalmaztam a kotta vonalakat, ahol minden egyes értéknek a tervezési folyamat egy-egy részfolyamatát neveztem meg. Így meg lehetett követni a tervezés különböző folyamatait, amint az első adatgyűjtés, adatinterpretáció és hasonló folyamatokból elmegy a makro és a mikrogeometriában a felfedezés és az artikuláció fázisain keresztül a végső megoldásig, ami úgy lehetett lekottázni, hogy a végén az egész folyamat ott volt egy partitúra szerűen. Ehhez Szilveszter Ádám barátom még írt is egy cikket a könyvemben. Most folytatnám a felolvasást, ha megengedik. Hosszú pályám során először fogalmaztam meg arszpoetikámat, melyet most a pontosság érdekében felolvasok, mint a miért kérdés válaszát. Ide egy rövid gondolat tartozik, amit a tisztelt tagoknak is ismerős. A tudat előtti rejtve van, melyet alkalmanként a tudat alatti hív elő. Ezeket a kifejezéseket használom az arszpoetikámban, mely így hangzik. Az ismert, az ismeretlen és a megismerhetetlen határmesdjén dolgozom, inkább a két utóbbit részesítvén előnyben. A tudat előttit szándékozom kifejteni a tudat alattiból. Eszközeim a toll és mostanában a stylus. Materiális kiinduló pontom a hely felszín, de onnan a gondolatok, sőt az érzések megritkult szférájába kell emelkedni. Ez a lebegés az ismeretlen és a megismerhetetlen tartományában sajnos a tervezés során és annak eredményeként egyre jobban az ismert felé tolódik el, a megvalósítás során pedig minden ismeretlen kötelezően kiküszöbölendő. Folyamatrajzaim a lebegés fázisának meggyújtását kívánják szolgálni, valamint azt a reményt is vizsgálják, hogy a megvalósult anyagi realitás közvetíthet-e valamit a tervezés ajándékaként átélt ikaruszi élményekből. Az arszpoetika itt véget ér. A következőkben kénytelen vagyok bevallani, hogy minden vélt szépsége és pontossága ellenére nem teljesen megvalósítható. Az összesen 6 mondatot kitevő vallomás itt következő illusztrációit főleg egyik könyvem 58 munkájából válogattam, melyből néhány meg is épült. Csak egyes, nem összetartozó ábrákat mutatok be itt, mely ellentétben áll módszeremmel. Egy-egy terv megoldásához néha néhány száz rajz árán jutok csak el. Természetesen ezek nem biztos, hogy alkalmasak lettek volna egy rövid előadás iránti érdeklődést és önöket ébren tartani. Már a válogatásnál kiderült, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen találnom tudat előtti vagy tudat alatti rajzokat. Ugyanis más gondolati átviteli módszer hiány, A rajz egy legalábbis részben tudatos tevékenység, melyet ugyanis ebben nagyon biztos vagyok, a tudat alatti irányít. Visszatérve előadásom címére, valami majdnem kimondódik, a kimondhatatlan rész a miszteri, a megtudhatatlan tehát titok. Mint ősi vallásoknál az Isten neve, mely nem ejthető ki halandó által. Ez a túlvilági réteg, ha nem is tudatosan, de ott van a tervezés misztériumában, a tervezőnek éreznie kell, hogy a mű több, mint alkotója. Ha ez a titok réteg nagyon erős, akkor a megépült munka használóinak is lehet kisebb-nagyobb sejtése erről. A tervezési folyamat mentálisan és korporálisan átélt módon tulajdonképpen az épület mitológiáját építi fel lépésről lépésre, testünk emlékezési és gondolkozási képességét is igénybe véve. Így módon az építészet egy csak rajzban, vagy jó esetben fizikailag is megjelenített, megépített filozófiát valósít meg, amennyiben a tudás, a valóság és a létezés alapvető természetét vizsgálja. Az Oxford angol szótár szerint ez utóbbi fogalmak a filozófia meghatározói. Ugyanezeket az egzisztenciális kérdéseket vizsgálta feleségem Deák Csilla is a pár éve kiadott angolul írt történelmi regényében, amely Magyarországról és Közép-Európáról szól. A könyv címe Ers, örökösök. Évekig tartó születését ámulattal követtem nyomon, nagyon sok hasonlóságot fedezvén fel az írott és a rajzolt mű gestációjának folyamatában, természetesen az írottak javára. Megint egy újabb 9 percig tartó türelem próbának teszem ki önöket, amikor szinte szöveg nélkül levetítem rajzolt illusztrációimat, a mit kérdés válaszait. Ezek utolsó néhány képe topológiai kutatásom eredményeit, az építészet és a közmozd közötti kapcsolatot kívánják rajzosan elmondani. Azonban előbb egy-két szót a topológiáról. Talán fontos tudni arról, hogy nigériai környezetünk és az ottani könyvtárból szerzett új információk együttesen hívták fel figyelmemet a matematika a legfiatalabb ágára. Ennek csak legegyszerűbb formáját, a vizuális topológiát használom, mely geometrikus transformáció esetén csak a felület folytonosságot és a szomszédsági viszonyokat tartja meg konstansként, az arányoknak, irányoknak és méreteknek nincs értelmezése, tehát ezek, mint egy végtelenül vékony és rugalmas gumilemez változtathatók. Ezzel már el is árultam figyelmem nigériai eredetét, mert ott az anyag azonossága a talajon, falon és tetőkonstrukción a tömeget felületté redukálta, méghozzá folytonos felületre. A másik aktualitás Jean Piaget könyveiből származott, melyekkel ugyancsak ott találkoztam először. A svájci pszichológus és filozófus ezernyi fiatal gyerekekkel folytatott klinikai kísérlet eredményeként kinyilatkoztatta, hogy gondolkozási rendszerünk topológiai szabályok szerint működik. Talán csak ennyit az előzményekről, hiszen videómmal egyik szándékom az volt, hogy a formák topológiailag egyenértékű átalakulását illusztráljam. Ahol majd a végtelen és a gyökér matematikai jeleit látják, az utánuk következő rajzok beszélnek nagyon szükszavon arról az új felismerésről, mely a görög építészet ma már nem nagyon ismert szimbolizmusának elvesztése után talán elsőnek képes, ha bár csak rejtett, de érvényes és bizonyítható logikával újraéleszteni az építészet mitológiai dimenzióját. Az építészet új és régi aspektusa, mint a végtelen gyökere, teljesen revitalizálhatja viszonyunkat az építészet szakmai helyzetével és felelősségével kapcsolatban. épületeink érintik, interpretálják és változtatják a végtelen, még ha csak egy kis véges tartományát is annak. Mi építészek elfoglalhatjuk és el kell foglalnunk régmúlt szerepünket, mint papjai és sámányai a társadalomnak, hiszen műveinkkel beszélünk a kozmosszal és a kozmoszhoz. Nigériai tanulmányok, Szudán, Tokió, Amsterdam, csak egy tanulmány, Hongkong, tanulmány, Pennsylvania, egy tanulmány, Velence, első budapesti nemzeti színház tervem, Budapest ugyancsak, Lagos, Nigéria, Párizsi Operaház, tanulmány, Amsterdam, tanulmány, második budapesti nemzeti színház helyszíne, Cardiff Opera, budapesti sportcsarnok, diplomatervem Espoo-ba, Finországba, amszterdámi városháza, teheráni könyvtár, egy moszk Nigériába, nigériai városközpont, tanulmány, Frankfurt tanulmány, New Orleans, Velence, Birmingham, Alabama, helyszín, ugyancsak tanulmány, Alabama, Montgomery, Montgomery Supreme Court, felsőfokú bíróság, ez is egy bank Montgomery-be, Hollywood, Indian Museum, Alabama, könyvtár, Alexandria, Kaliforniai Művészeti Iskola, tanulmány, Velence, Pittsburgh, Samarkand, Harrisburg, Pennsylvania, Berlin, ugyancsak, Budapest, Yokohama, Madrid, Fort Lauderdale, Florida, Nigéria, lépcsőtanulmányok. Szudán, Tokió, ajtótanulmány, Amsterdam, Hongkong, ez is, Pennsylvania, tanulmány, Velence, Budapest, Nigériai Színház, Párizsi Ablaktanulmány, csak egy tanulmány, ez Montgomery, ez Budapesti Nemzeti Színház egyik fázisa, sportcsarnok egyik fázisa, egy általános tanulmány Moszkvára, Németországban Oldenburg, frankfurti tanulmány, Velence, Birmingham, megépült épületnek a paneljai, vasbeton paneljai, ugyancsak Kalifornia, ez megint a Montgomery bíróság, Kalifornia, Indián Múzeum részlete, Alexandria könyvtár, Velence kapuja, Pittsburgh szerkezeti részlet, ugyancsak. Fokváros, a Prado részlete, tanulmány, és ez az építészeti iskola vázlata Fort Lauderdale-ba, a végtelen gyökere, képlete, amint az előzőkben mutattam az egyszerű változatát, ez csak a mi lakóházunknak ugyanaz az egyszerűsített és térlenyomata, ami általános térlenyomata, ami már előrejelzi a komplexitását a térbeli szerkezeteinknek, és amint a következőben látjuk, ez sokkal bonyolultabb lesz. Ez a Palladio Villa Rotonda egyszerűsített és általános térlenyomata, egy sinkülházaknak hasonló szerkezete. És ez például a két épület egyesítéséből, csak két épület egyesítéséből keletkezett rajz, amely a komplexitását mutatja ennek a láthatóan gyökérszerű képződménynek, ami azért nagyon fontos, mert a következő rajz hasonlósága elvitathatatlan. Az egymástól teljesen függetlenül keletkezett két utolsó ábra letagadhatatlan hasonlósága egy nagyon fontos végkövetkeztetéssel zárja előadásomat. Ha a végtelen gyökereiként értelmezett építészet és annak topológikus ábrázolása a kozmosz állandó jelenlétére hívja fel figyelmünket, akkor az agyműködésünk, gondolkozásunk mechanizmusát ábrázoló tudományos modell, az utolsó színes ábra topológiai hasonlósága folytán erőteljesen reprezentálja, hogy a kozmosz bennünk van, tehát gondolataink a végtelen határtalanságával bírhatnak. Köszönöm jelenlétüket és szíves türelmüket.
Köszönöm, és ennek a nyilván nagyon jó.